Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, beszélgető társam, ahogy megszokhatták, Kóth Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadó. Szia Zoli!
Szia Ági! Üdv a hallgatóknak!
Kezdődik az iskolai év, valamilyen módon meghatározza azt gondolom az egész ország életét, hiszen vagy gyerekünk van, vagy unokánk van, vagy mi tanulunk, tehát hogy valahogy az, hogy szeptember van, ez mindenkiben elindul egy újrakezdés, egy évkezdési folyamat. Ennél fogva célul tűztük ki, hogy a közösségi médiumok veszélyeiről, Facebook, internet, Instagram, TikTok, mindenféle ilyen veszélyekről fogunk beszélgetni, mert hogy számtalan van a számtalan haszna mellett. Sok témán fogunk átmenni, talán elsőként, ami teljesen jó indulatú dolog, és szerintem nagyon veszélyes, hogy mindig jó képeket és szép bejegyzéseket teszünk ki magunkról a közösségi médiára, mondjuk tegyük fel a Facebookra, nyilván az Instagramra is vonatkozik, stb.
TikTokra főleg.
TikTokra, például. Így van. Az már egy picit vadabb, hogy így mondjam, fiatalosabb.
De és mondjuk... a tempójában is sokkal extrémebb, tehát az aztán meg is van szabva bizonyos időmennyiség, és rendkívül felszínes. Tehát a Facebook és az Instagram még igen, de a Facebook is eléggé felszínes, de ami a TikTokon folyik, az tényleg döbbenet.
Amire én utalni akarok, mondjuk egy szép bejegyzésnél is beszélhetünk, tehát hogy az emberek nagy része egy közösségi oldalra nyitott helyre, bejegyzésre olyan képeket rak, és olyan bejegyzéseket, ami totál jó. Diplomát kapott a gyerekem, lagziba vagyok, vagy a gyerekem lagzizik.
Alkonyat
a tengerparton a családommal.
Nyitott fedelő kocsi, még ha nem is az enyém, de odállok mellé.
Igen, tehát, hogy, de valahol ez természetes, mert nyilván nem azt posztolom, hogy rohadtul fáj a fejem, meg összevesztem a gyerekemmel, és amúgy
odaégett a karácsonyi hús.
Nyilván ezeket nem posztoljuk, tehát ösztönösen szép pillanatokat osztunk meg. Ettől a legtöbb emberben nagyon furcsa érzés támad.
Igen, talán érdemes ott kezdeni, hogy az emberi személyiségnek alapvető mechanizmusa az, hogy van egy árnyék énünk, amit igyekszünk eltitkolni, önmagunk előtt is egyébként, meg nyilván a nyilvánosság előtt is.
De semmiképpen nem akarjuk publikálni.
Igen, sokszor nem is feltétlenül tudjuk, hogy van egy ilyen árnyékos, vagy sötét, vagy zárójelbe tett énünk, és aztán van egy perszónánk, nevezzük így, egy ilyen állarcunk, amit meg a külvilág felé mutatunk. Tehát aki mondjuk megnézett egy skanzenben egy parasztházat mondjuk 150 vagy 200 évvel ezelőtti berendezésről, ott látta azokat a szép családi fotókat, amiket a család kvázi kiállít magáról, vagy a szép ház akció, ugye, ami volt régen, hogy ezt mutatjuk a külvilág felé. Tehát önmagában ezzel szerintem semmi gond nincs. És különösen a kis közösségeben pedig mindenki pontosan tudta, hogy mi van a felszín mögött. A közösségi médiáknak az egyik, azért mondhatunk médiákat, mert többféle van, egyébként ez nyelvészeti kérdés, de mindegy. Szóval igen, sajnos van egy olyan jellemvonása, hogy nagyon felerősíti azt a játszmát, azt a külvilág felé mutatott képet, ami már-már egy ilyen narcisztikus működésmód, hogy csak a tökéleteset, de azt aztán végképp megszínezve, csak az ideálisan elkapott pillanatok, ez a smiley kultúra, szóval folyamatosan egy nagyon intenzív magamutogatás folyik, ami természetszerűleg, ugye, ahogy mondtuk, az is csak egy kép, mutatott a családról, egy szépített képet, ami
ugye régen ment. A legszebb pillanatán.
Igen, igen, mindenki együtt, meg stb. De ami a közösségi médián folyik, az ennek már egy szélsőséges válfaja, és mivel nem igaz, ezért természetes módon diszharmóniát szül maga körül, erre utalnak azok véletlenül, amikre utaltál.
Igen, egyébként az érdekesebben, hogy igazak ezek a pillanatok. Tehát, hogy igen, ringatja az ember az unokáját a kezén, igen, a lagziban vannak csodálatos pillanatok, igen, a naplementében megfogtuk egymás kezét, és elkaptuk azt a pillanatot, tehát nem az a baj ezekkel, hogy ezek nem igaz pillanatok, hanem az a baj, hogy ez a jéghegy csúcsa. És aki azt nézi, és mondjuk egy picit is nincs jó paszban, vagy az életében most rengeteg küzdelem van, az azt láthatja, és erre van jelenség, tehát ezt nem én vetem föl, van ilyen jelenség, hogy egy csomó ember azért lesz szomorú, depressziós hangulatbeteg, mert úgy érzi, hogy mindenki más rajta kívül boldog. Mindenkinek tökéletesek a munkatársai, a szerelme, a gyerekei, csak ő boldogtalan. De valahol ez egy nagyon érdekes dolog, mert azok a pillanatok valódiak, de kiragadott pillanatok. És mivel majdnem mindenki ezeket a kiragadott, gyönyörű pillanatokat teszi fel az életéből, aki nem tudatosan fogyasztja ezeket a képeket, Tehát nem gondolja azt végig, hogy igen, az ott klassz, de amúgy rengeteg küzdelme van XY-nak, aki most kirakta mondjuk a gyönyörű naplementés fotót, akkor joggal gondolhatja azt, hogy mindenki boldog rajtam kívül. Én vagyok egyedül ilyen szerencsétlen.
A közösségi médiának eleve van egy az öntudatlanság, vagy a kevéssé tudatos állapot felé terelő hatása. Most ezt bonyolultan mondom, ez körülbelül arról szól, hogy minél inkább elvész valaki a közösségi médián, az egyfajta öntudatlan állapot felé fog menni. Ez a legnagyobb veszélye mindenféle, tehát politikai, hírfogyasztási, kulturális, mentális, lélektani, mindenféle szempontból ez a legnagyobb veszélye a közösségi médiának. Általában nem a kritikus, elemző gondolkodást ébreszti fel az emberben, és nem a személyiségfejlődést, hanem pont az ellenkezőjét, az öntudatlanság, az éber belealvás, hogy így mondjam, felé tereli az embert. És ez valóban így van, hogy igen, ezek a pillanatok mondjuk úgy inkább, hogy valósak. Azért nem igazak, mert amikor valamit túlhangsúlyozol, vagy csak kiragadsz egy élet folyamból egy képet, az természetesen részigazság, és ugye tudjuk, hogy a részigazságból alkotott tartalom az soha nem teljesen igaz. Hát aki csak egy történetnek a felét mondja el, azt majdnem nevezhetjük hazugságnak, mert ugye hiányzik hozzá másik fele, ami árnyalja, vagy esetleg
egészen megváltoztatja a tartalmat. Ugye, a Bibliában van erre példa, hogy nincs Isten, benne van a Bibliában, csak a mondat másik fele egy gondolja a bolond az ő szívében. Tehát, hogy a féligazság az nagyon gyakran akár hazugság is lehet.
Igen, de mivel ugye az élményfogyasztás tempója olyan, és szerintem majd erről beszéljünk sokat ebben a sorozatban, hogy mivel az élményfogyasztás intenzitása és sebessége nagy, az átlag fogyasztó nem kezd el azon gondolkozni, hogy igen, azt látom, hogy új kocsi, nyaralás, jól megsült süti, szép család, és mindenki boldog, és mindenki színes, és mindenki nem tudom csoda, hanem azon kezd el gondolkozni, hogy jaj, hát az én életem hol van ehhez. Hát, és a másik, hogy arra sarkalja az embereket, hogy megpróbálják fölvenni a versenyt. Én emlékszem, a rendszerváltás idején az egyik legnyomasztóbb látvány az volt, én akkor még Budapesten laktam, és azt láttam, hogy az a nagyon szegény, ilyen posztszocialista Magyarországon elkezdték az olcsó, régi keleti kocsikat spoilerekkel földíszíteni. De hát az szánalmas volt. Tehát az öreg Skodákat, Zsigulikat, ezeket a roncs orosz förmedvényeket elkezdték csinosítgatni, hát sokkal nyomasztóbb lett, mint ha meghagyták volna úgy. Szóval nagyon sokakat belehajszol ez a narcisztikus, magamutogató, intenzív közösségi médiás jelenlét abba, hogy vagy megpróbálják fölvenni a versenyt, vagy visszalépnek, és azt mondják, hogy hú, hát ehhez én kevés vagyok, és aztán na, ebből jönnek az a igazán, igen, tehát a sérülések, a bezárkózások, az önmagunkkal való elégedetlenségek. Én ezt nem akartam elhinni, amikor az első ilyen tanulmányokat olvastam, hogy tényleg vannak, akik azt mondják, hogy a személyiség zavarig el tudják juttatni. Én azt gondoltam, hogy ilyen nincs, mert a személyiség zavart az kiskorunkban alakítja ki sajnos a psziché, és nem felnőtt korunkban. De ugye, aki mondjuk órákat tölt a közösségi médián, heteken, éveken át órákat tölt ott, az estét, reggelét ezzel tölti, kutatók szerint ez elképzelhető. A személyiség zavarban az a nagyon nehéz, hogy baromi nehéz gyógyítani.
Talán észrevenni lehet időben, én magamról beszélek, és hát nyilván a körülöttem lévő diákokról is, már akár felnőttekről is, nem csak diákokról, hogy elképesztő addiktív függőséget okozó hatása van, pont amiatt, amit említettél, hogy nagyon intenzív élményt ad, és nagyon-nagyon tudatosan, és tényleg ez a kulcs szó, amit te is említettél, és hangsúlyozunk egyfolytában, hogy akár időkorlát, hogy önmagunkat, mikor rájöttem, hogy ha 10 szabad másodpercem volt, már a kezembe vettem, és néztem, és néztem. Elkezdtem pörgetni,
igen.
És akkor nem tudod kihúzni magad a hálóból, mert akkor már nézed a szép bejegyzéseket, és akkor esetleg elindul a verseny, hogy na, akkor én is mit tudok kirakni, ami legalább ilyen szép, és ugye van is erre kifejezés, hogy like vadászat, hogy akkor na, ezt hányan lájkolták, vagy kiraktam a bejegyzést, és 5 percenként rajta vagyok, hogy mennyivel nőtt a lájkok száma, és összehasonlítom a másiknak a hasonló bejegyzésével, hogy ő mennyi lájkot kapott.
Igen,
szóval kiszonyú addiktív
függőséget
okozó hatása
minden afelé tereli a kevéssé tudatos közösségi média fogyasztót, hogy az ébersége csökkenjen. És hogyha csökken az éberség, akkor aztán lehet, hogy ő azt gondolta az elején, igen, elolvastam ezt a cikket, hallgattam ilyen beszélgetést, sokan fölhívták a figyelmet, nem tudom csoda, de amikor újra belesodródik, tehát azt is érdemes tudni, vagy esetleg utána olvasni, baromi érdekes, hogy ezek szinte milliméterre ki vannak mérve. Tehát az a kép, amit mutat mondjuk a Facebook, vagy az Instagram, vagy a Google-nak a logója, vagy az Apple-nak a logója. Ott az aranymetszéstől kezdve színpszichológián keresztül mindent bevetnek annak érdekében a kép arányokat, hogy mi van a fősodorban, mi van mellette, ami mellette van, az hogyan ánylik a fősodorhoz. Ki van mérve minden annak érdekében, hogy lehetőség szerint az éberségét csökkentse a fogyasztónak, és lehetőség szerint az éhbeség csökkentésével ott tartsa. Ez az egyik fele. A másik fele, az emberi agy az hozzászokott az év tízezerek során ahhoz, hogy van egyfajta élményfogyasztási sebesség, amit fel tud dolgozni. Ez olyan, mint a gyomor. Nem tudunk naponta tízszer enni, mert azt már nem képes feldolgozni a gyomor. Ha túl gyorsan változik, és ez pedig egy túl gyors változás, tehát evolúciós szempontból ez az utóbbi 11-12 év, amióta ezek a közösségi médiumok léteznek, ez semmi. Tehát az agy, a biológiánk nem tudott ehhez alkalmazkodni. Ilyen mértékű, sebességű és intenzitású élményfogyasztást nem tud az agy kezelni, nincs is fölvértezve az ellen, hogy ennek a manipulációnak ellen tudjon állni. Önmagától senki nem képes arra, hogy ezt felismerje, kezelje, irányítsa, nagyon kevesen. Amikor valaki utána néz, és meglátja ennek a veszélyeit, hogy mondjuk testképzavar alakulhat ki, mert folyton csak a nagy cicis lányokat, meg a kis sportol, nem tudom kiket látja, vagy azért lesz depressziós, mert valóban úgy érzi, hogy ő sokkal kevesebb, hogy nem rúg labdába ezekkel a fényképekkel, és itt tovább a függő, amit mondtál, vagy a figyelemzavar, ami ugyanazért alakul ki a gyerekekben, mert egy nap megkapnak 10 000 képet. Azelőtt mondjuk a mi gyerekkorunkban volt a tévé, meg a színes lapok, meg ilyenek, 50-100 évvel ezelőtt lényegében semmi.
Maga a természet és maga a természetes folyamatok,
a természetes tempóval, ami sokkal lassabb volt, igen. Na most ma egy gyereket kiültetsz a természetbe, az hülyére unja magát, majd meg vész, hogy valamit pörgethessen az ujjánál. Szóval aki ma kap 5-6 000 képet kiskutyától, háborún keresztül mindenféle érdekességet nagy tempóban, az nem fog tudni megállni. Szóval mindezek a problémák abból vannak, hogy egyszerűen nem tudtuk megtanulni ezeket jól kezelni, és az éberséget muszáj fönntartani, az pedig úgy lehet, hogy...
Időkorlát. Tök egyszerűen hangzik.
Igen, most elakadtam, mert nem tudom. Tehát, hogyha akit beszippant, az el fogja felejteni az időkorlátot.
Nyilván ezt meghatározhatjuk szülők mindenképpen a gyerekek számára, de önmagunkkal kapcsolatban is, tehát amikor én ezt észleltem, hogy vagy kívülről mondták, hogy figyelj, már megint pörgeted a telefon, nem hiszem el.
De te azt hiszed, hogy a szülők nem ezt csinálják? Hát én amikor utazom, meg mondom, az éttermeket látom, még a tengerparton is ezt láttam nyáron. Elképesztő volt.
Egyébként igen, tehát, hogy arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy bár mindenki csinálja, de mindenkire őrületesen veszélyes. Tehát a szülők, ha tehetik a gyerekeknek, mondják, hogy tedd le.
Illetve
saját
igen,
magunk
igen.
is mutassunk ebben példát. Tehát mondom, amikor én érzékeltem magamon, akkor tudatosan például kikapcsoltam a pittyegést, hogy ne pittyegjen nekem, ha akár Messengeren, akár Facebookon, akár e-mail üzenetet kapok, mert nem bírom ki, és ezt a diákokkal is megtanítottam, hogy higgyék el, hogy nem fogják kibírni, ha pittyen, hogy megnézzék, hogy ki volt az. Mert a legerősebb ingerünk a kíváncsiság.
Hát hogyne, evolúciósan ugyanez.
Igen. Igen. Tehát, hogy itt szerintem egész egyszerűen, ha időkorlát közé nem szorítjuk, akkor egészen biztosan vesztettünk, mert amúgy olyan erősek profik az ingerek. Ugye említetted itt, hogy felgyorsultak a képek mennyisége, sebessége. Volt egy jelenség egy videójáték kapcsán, pontosabban Japánban egy mese, egy anime, amiben olyan gyors impulzusok jöttek, olyan gyorsan váltottak a képkockák, és olyan hangeffektus kísérte, hogy általában 600 japán gyereket vittek egy azon időpontba kórházba epilepsziás tünetekkel. Tehát ez egy megtörtént eset, de az egészen biztos, hogyha megfigyelnek ma az emberek egy filmet, körülbelül 3 másodpercenként minimum vágás van. Ami azt jelenti, hogy 3 másodperc után egy új képet kap az agy, a szem, a lélek, és ebbe kb. Bele lehet csavarodni egy idő múlva. De nyilván ez egy másik történet. Erről a sebességről fogunk beszélni. Most hogyan nyugtázhatjuk talán a mai beszélgetés? Mi az, amire érdemes figyelni?
Hát én azt javaslom mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ebben van aggasztó tényező, vagy hogy tényleg van mit tartanunk a közösségi médiákhoz való hozzászokástól, mindenkinek azt mondom, hogy először kutasson utána és olvasson róla, írjon be ilyeneket, hogy a közösségi médiafogyasztás veszélyei, hogyan manipulál a Facebook, meg az összes többi. Szóval ezennek utána kell menni, nem a hírmédiákból, hanem lehetőleg igyekezzen mindenki. Igen, tehát mondjuk szakmai folyóiratoknak a honlapjáról információkat szerezni, el fog borzadni, és nagyon remélem, hogy sokan elborzadnak, és rájönnek, hogy ez, gondold el, hogyha szóval az emberiség hozzám a szokva egyfajta étkezési tempóhoz, kultúrához. Na most, hogyha holnaptól mindenki luxus kaviárokat és őszgerinceket, meg chipset, meg nassokat kapna folyamatosan mondjuk naponta 5-ször, és akkor mondjuk fél év után oda tesznek elé főtt krumplit spenóttal, Na ez valahogy ilyen. Tehát, hogy ez a fajta intenzitás rendkívül csábító, de leszokni róla iszonyú nehéz. Ugyanolyan nehéz, tehát ugye függőséget kialakító tényező vagy forrás a közösségi média, aki ebbe a függőségbe beleszáll, mint egy játék függőségbe vagy kábítószerbe, arról piszok nehéz lejönni, és ráadásul ezt nem is tudjuk, hogy ez valóban függőség és valóban veszély.
A mai adásunkban elsőként, felvetésként tehát, egyszerű tanácsként, hadd mondjam, nem mindenki boldog rajtunk kívül. Ez csapda. A közösségi média csodálatos fotói egy-egy pillanatok nem az igaz valóságot közvetítik, úgyhogy ne szálljunk be ebbe a versenybe, és ne érezzük úgy, hogy mi vagyunk boldogtalanok egyedül a világon, mindenki más boldog rajtunk kívül. Innen fogjuk folytatni jövő héten a sebességgel, ha jól gondolom. A következő témánk az lesz, hogy mit okoz az, hogy ilyen iszonyú sebességűek ezek az információk, képek. Köszönöm Kohuth Zoltánnak, hogy itt volt velünk.
Köszönöm neki, Tági.
Kohuth Zoltán személyiségfejlesztési tanácsadóval beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.